a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 33. Zsoltárunkat énekeljük. A 33. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Nosza, Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 488. éneket énekeljük el, az első két versével, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, mindenható Isten. 488. első két versét énekeljük el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Dániel próféta könyvéből olvassuk. Dániel próféta könyvének 4. részéből, a 26. verstől a 34. versig. Dániel próféta könyvének 4. részében, a 26. verstől ezt olvassuk. Tizenkét hónap múlva a babiloni király palotán sétála. Szóla a király és mondá, nem ezé ama nagy Babilon, melyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által, dicsőségem tisztességére? Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szállt le az égből. Néked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled, és kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek. És 7 idő múlik el feletted, amíg megismered, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Abban az órában betelt a beszéd Nabukodonozoron, és az emberek közül kivettették, és füvet evett, mint az ökrök, és égi harmattal öntöztették az ő teste, míg nem szőre megnőtt, mint a saskesejű tolla, és körmei, mint a madarakéi. És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszatért, és áldám a felséges Istent, és dicsérém, és dicsőítem az örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll, és a föld minden lakosa olyan, mint a semmi. És az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között. És nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondhatná néki, mit cselekedtél? Ebben az időben visszatért hozzám az én értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem és méltóságom is visszatért hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim fölkerestek engem, és visszahelyeztettem az én országomba, s rendkívüli nagyság adatott nékem. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazságos, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk, dicsőítünk téged mi is. Méltó úrunk, hogy ezt tegyük, mert te vagy az egyetlen, szent, igazságos, szeretetteljes, leghatalmasabb Isten. Nincs más rajtad kívül, nincs más fölötted, nincs más melletted, csak te vagy szent Isten. Segíts, Uram, bennünket, hogy ne csak a szánk gondolataink mondják ezeket, hanem egész szívünk, egész lényünk, hadd magasztaljon és hadd dicsőítsen, és hadd áldjon téged most. És nem csak most, hanem minden időben. Kérünk téged arra, hogy te mutasd meg nekünk, hogy hogyan és mi módon kell téged tetteinkkel, a szavainkkal is áldani és dicsőíteni. Megvalljuk, Urunk, hogy ha tetteinkre, szavainkra gondolunk, vagy akár csak a gondolatainkra is, akkor bizony azt kell megállapítanunk, hogy azok téged egyáltalán nem dicsőítenek. Nagyon sok esetben inkább magunkat dicsőítjük, vagy embereket, vagy más talmi dolgokat. Könyörülj meg rajtunk, és bocsáss meg minden ellened való lázadozásunkért, hitetlenségünkért, istentelenségünkért. Azért, hogy másnak, leginkább magunknak adjuk a dicsőséget, s nem neked. Tisztogass meg bennünket, Urunk, minden ilyesféle nyomorúságunktól és bűnünktől. És a mai napon is lelked által vezérelj bennünket, értesd meg velünk akaratodat, és mutasd meg, hogy hogyan és mi módon kell élnünk a te dicsőségedre. Hogy életünknek értelme legyen, hogy igazán boldogok lehessünk itt a földön és odaát is, hogy igazán örvendezhessünk itt és odaát is te benned. Kérünk, vezesd a mi gondolatainkat ezen az alkalmon is, és dicsőítsd meg előttünk is magadat. Köszönjük, hogy imádságunkat meghallgatod, nagy neved dicsőségéért. Amen. Énekeljük testvéreim igehirdetésre készülve a 165. énekünknek az első versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből olvassuk. A rómabeliekhez írt levél 11. részéből a 33. verstől a 36. versig. Leülve hallgassuk meg az igét. tehát Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele, 11. részében a 33. verstől a 36. versig ezt olvassuk. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő utai! Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt néki tanácsosa, avagy kicsoda adott előbb neki, hogy annak visszafizesse azt. Mert őtőle, ő általa és őrá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Kedves testvérek, a felvilágosodás idején kezdődött, hogy az ember nyilvánosan is minden dolgok mércéjévé nyilvánította magát, illetve minden dolgok középpontjává nyilvánította magát. René Descartesnak hívták azt a filozófust, aki mondta ezt a híres mondást, hogy cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok. Ezzel a megállapításával tette voltak éppen az embert a mindenségnek a középpontjába, és a mindenség minden dolgának mércéjévé. A reformáció idején különösképpen is felragyogott az, hogy nem az ember a mindenség középpontja, hanem Isten. És a reformáció idejétől kezdve voltak éppen az emberek úgy tekintettek a vallásra, általában bármelyik felekezetre, általában a vallásra, mint ami ahhoz segít hozzá bennünket, hogy Istenért élhessünk. Isten akaratát megértesse velünk, segítsen bennünket az engedelmességbe, az Isten, abban, hogy az Isten kívánalmaihoz szabjuk az egész gondolkodásunkat, hitünket, egész életünket. Na mostan bejött ez a felvilágosodás 200 évvel a reformáció után, és azt mondta, hogy hát nem az Istenért kell az embernek élnie, és nem körülötte kell forognia, hanem az Istennek kell az ember körül forognia. Megváltoztatta a felvilágosodás a mindenségnek a középpontját. És attól kezdve, a felvilágosodástól kezdve eluralkodott, egyre inkább elterjedt, beszivárgott az emberek fejébe az a gondolat, hogy a vallás az értem van. Nem azért van, hogy tanítson engem az Isten megismerésére, az Isten szolgálatára, dicsőségére való élésre, hanem a vallás, bármelyik keresztény felekezet, az azért van, hogy nekem a jólétemet biztosítsa. Elmegyek a templomba, hogy békességet találjak a szívemnek. A legkevésbé se Isten érdekel, hanem én érdeklem saját magamat, magam miatt megyek oda, hogy megnyugodjak, elcsöndesedjek. Egy híres történész, Joseph Haratuniannak hívják, azt mondta, azelőtt a vallás Isten központú volt. Régen azt, ami nem vezetett Isten dicsőségéhez, végtelenül gonosznak tartották. Most az a felfogás, hogy ami nem vezet az ember boldogságához, az a gonosz és igazságtalan dolog. Azelőtt az emberek javának végső fokon Isten dicsőítését tartották, most Isten dicsősége az, ha az emberek javát tartja szem előtt. Azelőtt az ember azért élt, hogy dicsőítse Isten, most pedig Isten azért él, hogy szolgálja az embert. Igen, egy súlyos hangsúly eltolódás következett be századok alatt. És ma is pontosan itt tartunk, hogy az emberek saját magukat tartják a mindenség központjának. Vagy úgy, mint az ember általában, vagy úgy, mint én. De az ember a központ, és Isten, mint egy kis szolga, ott sertepertél körülöttem, mint egy dzsin, amelyiket, ha megdörzsölöm a kis lámpácskámat, akkor előugrik, és aztán a szolgálatomra áll. Nos, hát sokan így gondolják, remélem a testvérek nem így gondolják, annál is inkább, mert mi általában magunkat reformátusnak tartjuk, és a református teológia az, és a református kereszténység volt az mindig is, amelyik Istennek a központi szerepét, központi jelentőségét mindig is hangsúlyozta. A kezdetétől fogva, tehát Zwinglit, Calvintól kezdve, egészen, mondom, mind a mai napig a konzervatív református gondolkodás, református teológia, református keresztjén gondolkodás a világmindenség központjának Istent tartja. Ezt egyszerűen úgy szoktuk kifejezni, hogy a református gondolkodás Isten központú. Görög szóval teocentrikus. Teocentrikus. Ennek a teocentrikusságunknak kellene egy kicsit ma utána nyomozni. Először is megvizsgálnánk, hogy honnan ered a mi teocentrikusságunk, Isten központúságunk. Nos, a Bibliából ered. Ezzel nem mondtam nagy újdonságot, remélem, mert a Biblia, ami Isten szava, hogy láttuk az elmúlt alkalommal, azt mondja, vagyis Isten azt mondja, hogy ő a mindenségnek a középpontja. Itt ebben a most felolvasott igében is, ami a református gondolkodásnak, teológiának, kereszténységnek a legfontosabb, egyik legfontosabb igéje, ebben is ezt látjuk, mert ő tőle, ő általa és ő érte vannak mindenek. Más igehelyeket is lehetne itt idézni, a Korintusi levélből, Efézusi Kolossé levélből, a Jelenések könyvéből, amik mind ugyanezt mondják. De itt nem arról van szó, hogy Pál ezt mondja, meg János apostol ezt mondja, hanem arról van szó, hogy általuk Isten maga mondja ezt. Isten maga mondja nekünk, hogy ő a világ mindenségnek a központja, és nem az ember. Mi ezelőtt, ha reformátusok vagyunk, szépen meghajlunk. Hittel elfogadjuk ezt a tényt. És valljuk mi is Isten központi jelentőségét az egész mindenség vonatkozásában. Ebben a felolvasott igében egyébként itt van egy kis szó, így hangzik mindenek. Mindenek. Tőle, általa és érte vannak mindenek. Ebben a mindenek szóba először is tényleg mindent bele kell értenünk, de értsük bele először a teremtett világot. A teremtett világot. És nézzük, a teremtett világ, aminek mi is egy része vagyunk, egy kis eleme vagyunk, de körülvesz minket a maga csodáival, mikrokozmosz csodáival, a makrokozmosz csodáival, a biológiai világ a maga rendkívüli sokszínűségében csodáival, az anyagi világa, az anyagnak a világa a maga titkaival, mélységeivel. Nos, azt mondja itt az apostol, illetve a Szentlélek, hogy mindez tőle való. Tőle való. Maga a gondolat, hogy mindez legyen, az Istenben fogant meg. Nem más mondta neki, hogy Isten, légy szíves teremteni valami világot. Hanem ezt ő maga gondolta. Ő, aki előbb volt, mint ez a világ, ugye? Előbb volt, mert előbb kellett, hogy legyen. Előbb volt, és ezért gondolhatta. Aztán azt mondja, hogy ez általa is lett. Mindenek tőle erednek, tőle jönnek, ő a kiindulópont, és általa lett mindez. Amit látunk, érzékelünk, hallunk, vagy nem látunk, nem érzékelünk, de van. Mindez általa van. A Biblia leírja, hogy Isten szólt, és amit akart, megteremtett. A szava által lett a mindenség. A szava pedig Jézus. Jézus által lett a mindenség. És azt is mondja harmadszor, hogy Isten nem csak, hogy kigondolta, nem csak, hogy véghez vitt, hanem megmondja, hogy azért alkotta ezt a mindenséget, hogy érte legyen. Mármint, hogy ő érte, Istenért legyen. Tőle, általa és érte vannak mindenek. Érte. Isten ezt a világot nem azért teremtett, hogy öncélúan önmagáért legyen. Nem is azért teremtette ezt a világot, hogy az emberért legyen, mert az ember még akkor nem is volt, az ember a teremtésnek az utolsó pillanatában jött létre. Nem egy még nem létezőért teremtette Isten a mindenséget, hanem önmagáért teremtette a mindenséget. A mindenség létének a célja maga Isten. A mindenség létének Isten maga ad értelmet. És ez a mindenség úgy, ahogy van, az ő dicsőségét hivatott zengeni és dicsőíteni. És ezt is teszi. A A 19. Zsoltárban pontosan ezt írja le a Zsoltár írója, hogy ez a mindenség a maga csodáival, a teremtettség a maga csodáival mind Isten dicsőségét hirdeti. Akkor is, hogyha nem hallunk egyetlen szót se, a létével hirdeti Isten dicsőségét, nagyságát, hatalmát, szeretetét, létét. És ebben a nagy mindenségben most kifejezetten mondjuk kiemeljük saját magunkat, akkor azt kell mondjuk, hogy én kitől vagyok, ki által vagyok és kiért vagyok. Ebben a nagy mindenségben engemet is Isten gondolt el. És engemet ő alkotott meg, ő általa vagyok, mert ő teremtette meg a testemet, a lelkemet, olyannak, amilyen vagyok. És miért teremtett? Azért, hogy magamért legyek, vagy a pénzért legyek, vagy a gyerekeimért legyek, vagy a nem tudom miért, vagy kiért legyek? Nem, hanem, hogy érte legyek. Én is hirdessem az ő dicsőségét. Azt mondja az angolszász református vagy presbiteriánus területnek a hitvallása, a Westminsteri hitvallás, mi az ember életének fő célja? Hogy Isten dicsőítse és benne örökké gyönyörködjön. Ezért vagyunk alkotva mi is, testvérek. Ha csak úgy egyszerűen nézzük magunkat. De most a teremtéstől hadd lépjünk túl, testvérek, egy picit a megváltáshoz. Könnyű viszonylag megérteni, hogy a teremtett világ Istentől, Isten által és Istenért teremtetett, benne mi is. De ugyanezt el kell mondanunk a megváltásról is. A megváltásról is. Az egész római levél, ha a testvérek ismerik ezt, már pedig sokan tudom, hogy ismerik, az egész római levél eddig a részig, a 11. rész végéig a megváltásról beszél. A megváltásnak a tényéről, a megváltás mélységeiről, a megváltás csodájáról beszél. 11 részen keresztül elindul onnan, hogy milyen nyomorult az ember, hogy nem tehet semmit a maga üdvösségért, de Isten milyen kegyelmes, hogy elküldte Krisztust, leírja, hogy mi mindent köszönhetünk mi a Krisztus művének, és végül Pál apostol ide érkezik ki, ez a hatalmas felkiáltása itt a 11. rész végén, hogy mert őtőle, ő általa és őrá nézve vannak mindenek. Ebbe beleérti az evangéliumot, a megváltásról szóló örömhírt is. Nos, a megváltásra is el kell mondani, testvérek, annak minden egyes részletére, hogy Istentől származik. A megváltás Istentől származik. Az a terv, az üdvözítésnek a terve, a megváltásnak a terve, az Isten fejében fogant meg. Nem valaki más kényszerítette arra, hogy erre gondoljék, hanem ő maga gondolta ezt, hogy ki gondolja. Csodálatos dolog az, hogy ebben a tervben, amit Isten kigondolt, kulcs szereplő az Úr Jézus Krisztus. Mert Isten úgy gondolta, hogy ő lesz majd, aki elhordozza a bűnösök bűnének az igazságos büntetését. És így elveszi azt a bűnösökről. És ő lesz az, aki az ő tökéletes, bűntelen életével kiérdemli nekik a megigazulást, az igazságot, az örök életet. Isten úgy gondolta, hogy érvényre juttatja majd a maga teljes igazságát, de a maga teljes szeretetét is a bűnösökkel szembe. Bűneiket megbünteti, de őket üdvözíti szeretetéből. Ezt Isten elgondolta, testvérek, és aztán a megváltás tervéből valóság lett, mert elküldte Jézust. Testet alkotott az ő fiának, és elvégezte Jézus Krisztus által a megváltás művét, valóra váltotta a tervet, kivitelezte a tervet maga Isten. Jézus tényleg eljött, és tényleg véghez vitte azt, amit az Atya rábízott, hogy vigye véghez. Ezért mondja a kereszten, amikor meghal, hogy elvégeztetett. A megváltás terve most befejeztetett. Ami az én részem volt, tökéletesen 100%-ig elvégeztem ezt. És harmadszor, nem csak, hogy tőle származik a megváltás, nem csak, hogy általa megy végbe, hanem kit dicsőít a megváltás. Az is Isten dicsőíti. Az is ő érte van. Mi azt gondolnánk, hogy értünk van elsősorban, mert már eleve ilyen emberközpontúan gondolkozunk mi is. Megfertőzött minket a világ. De a megváltás csak másodlagosan van értünk. Hasznot húzunk belőle és profitálunk belőle, hála Istennek. De elsősorban nem értünk van, hanem Isten dicsőségéért van az is. A megváltás ahogy kifejti Pál apostol, ahogy elénk adja azt az örök evangélium, Istent dicsőíti, testvérek. Jegyezzük meg, Isten dicsőíti. Nos, hogy mondja az apostol? Mindenek, a teremtés, a megváltás, még sorolhatnánk egy pár dolgot, mindenek tőle, általa és érte vannak. A református teológusok, a református kereszténység, a református keresztény hit vallja a Biblia alapján, testvérek, vallja a Biblia alapján, hogy Isten központú az egész mindenség. Teocentrikusak vagyunk. És ezt a gondolatot, ezt a bibliai kijelentést következetesen érvényesítjük minden dolgunkban. Minden dolgunkban. Ezzel a meggyőződésünkkel a keresztény teológiák között csak nem egyedül állók vagyunk. Kimerem ezt jelenteni. Sőt, lehet, hogy egyedül állók vagyunk. A többi felekezetek persze elvileg elfogadják Istennek ezt a központi létét, voltát, de nem érzik ezt olyan hangsúlyos dolognak. Nem rendelnek ennek alá mindent. Nem érvényesítik a teológiai rendszereikben. Nem érvényesíti se a római katolikus teológia, se az ortodox teológia, nem érvényesíti se a baptista, sőt a baptista kifejezetten gyűlöli, az eredeti baptista, a kálvinista baptisták azok nem gyűlölik, azok szeretik ezt a tanítást. Spurgeon például közéjük tartozott, de ha egy nem református gondolkodás, nem Spurgeon baptistával találkozunk, az kiütést kap ettől a gondolattól. A metodisták se szeretik, bár közöttük is van egy ág, amelyik a metodizmusnak a Whitfield, George Whitfield féle ága, amelyik ezt elfogadta, és vallják és hirdetik, de általában a metodizmus ezt nem fogadja el, nem érzékelik ennek a súlyát, jelentőségét. És lehetne még sorolni, a pünkösdisták, karizmatikus gyülekezetek, azok se foglalkoznak ezzel, ők a szent lélekről beszélnek állandóan, és állandóan röpülni akarnak. Ez teljesen egyedülálló a református teológia, kimerem jelenteni ebbe a tekintetbe, hogy mi látjuk, és következetesen érvényesítjük Isten központi jelentőségét a mindenség életében, mert a Bibliából ezt tanuljuk. A Bibliából ezt tanuljuk. Tőle, általa és érte van minden, minden, testvérek. Nézzük másodszor ennek a gondolatnak a fontosságát, jelentőségét. Nos, ez a gondolat azért fontos, mert elsősorban a Bibliában fontos gondolat. És a fontosságát jelzi az is, hogy már másik oldalról közelítsem a dolgot, ami a hiányakor bekövetkezik. Nos, ha nem Isten áll a gondolkodásnak, a hitünknek a középpontjában, akkor például kikerülhetetlen az, hogy a reformációnak a másik négy felismerése, az, hogy egyedül Krisztus által, egyedül kegyelemből, egyedül a Biblia szerint, egyedül hit által, ez a négy szóla, így szokták emlegetni, vagy a központi, vagy lényegi tanítások, is elvesztik a jelentőségüket. Elszintelenednek. Egyszerűen, testvérek, régebben úgy történt ez, hogy a reformáció idején a Luther elkezdte mondani, hogy igen, testvérek, értsétek meg, egyedül Krisztus által van az üdvösségünk, egyedül kegyelemből, és egyedül hit által van az üdvösségünk, úgy, ahogy azt egyedül a Biblia elénk adja. Ezt gondolták a többi reformátorok is, de egyszer csak ebből a négy gondolatból eljutottak oda, hogy mindezért egyedül Istené a dicsőség, soli Deo gloria, ezek voltak a református teológusok, református keresztény gondolkodók. Igen, de mindezért Istené a dicsőség, soli Deo gloria tették. Ma, testvérek, amikor ez az utolsó gondolat, amit mint egy koronaként tettek rá a négy előző tanításra, ha ez elveszti a jelentőséget, a többi négy is elveszti a jelentőségét. Egyszerűen, ha az meg lehet figyelni, testvérek, hogyha bármelyik egyházba, reformátusba, evangélikusba, bármelyikbe, ha elhomályosul az, hogy Isten a világmindenség centruma, és minden, a teremtés is, a megváltás is tőle jön, akkor egyszerűen Jézus kikerül a középpontból, előbb-utóbb A Biblia előbb-utóbb elveszíti a tekintélyét, a hitet kiforgatják, a kegyelmet megsemmisítik, vagy részben megsemmisítik. Magyarul az egész rend, hogy így mondjam, rendszer megbomlik. Az egész rendszer megbomlik, sőt felbomlik. Identitását veszti az egész evangélikus, vagy református, vagy bármelyik protestáns felekezet. Ez egy kardinális tétel, testvérek, aminek a hiánya, az nem is tudom, mintha kikapcsolnák az embernek a szívét, vagy valami. Tehát akkor kész, vagy elszorítják a torkát, hogy ne tudjon lélegezni. Ha kivesszük azt a gondolatot a mi hitünkből, református hitünkből, vagy akár keresztény hitünkből, hogy református keresztény hitünkből, hogy Isten a mindenség középpontja, akkor azzal egy halálos csapást mértünk a saját kereszténységünkre, saját hitünkre, gondolkodásunkra. A másik negatív következmény, hogy egyszer csak belopakodik a kóros énközpontúság a kereszténységbe. Ha nem látjuk, hogy Isten a középpontja mindennek, akkor előbb-utóbb, mint egy kis, hogy hívják, megjelenik ez az egocentrizmus, ez az énközpontúság a keresztény életünkbe, keresztény hitünkbe, kegyességünkbe. Mindegy, hogy reformátusok vagyunk, vagy bármi más. Egyszerűen akkor tényleg az van, hogy hát elmegyünk a templomba, s várjuk, hogy Isten ott nekünk mondjon valamit, és mostan ott mi körülöttünk jöjjön, menjen, és szolgáljon nekünk. Pedig az Isten tiszteletnek ugye már a nevébe is benne, hogy nem azért jövünk ide, hogy az Isten, nem ember tiszteletre jövünk, hogy az Isten jön, és akkor itt nekünk szolgál, hanem azért jövünk, hogy mi szolgáljunk neki. Mi szolgáljunk neki? Az ő dicsőségére. Bejön az, hogy otthon előveszük a Bibliánkat, és kezdjük olvasgatni, és mindig egyetlen egy kérdésünk van, hogy nekem mit mond az ige. Nekem most, mit akar most nekem az Úr mondani? Nem bírunk megnyugodni addig, amíg valami meg nem mozdítja a lelkünk mélyének valami kis húrját, és azt nem tudjuk mondani, hogy na ezt most nekem mondta az Úr. Mert ott is ez érdekel, egy tiszta, egocentrikus igeolvasásunk van. Tiszta, egocentrikus lesz az imádságunk is. Nem tudjuk Isten dicsőíteni. Nem tudjuk őt magasztalni. Mindjárt mondunk egy mondatot, hogy áldunk téged, vagy magasztalunk, és rögtön oda kanyarodunk magunkhoz, és az imádságnak a 98%-a rólunk szól, nekünk szól. Ló dolgokat kérünk. Na, így pontosabb, nem nekünk szól. Istennek szólunk, de magunknak kéregetünk egyfolytában dolgokat. És várjuk Istentől, hogy teljesítse. Tehát nagyon kevés református is van, testvérek, mondjuk meg őszintén, de más keresztény felekezetekben, és nagyon kevés ember van, aki azért úgy áll az Isten előtt, hogy ahogy kellene, hogy eljöttem, hogy szolgáljak neked. Uram, mit akarsz te itt magadról mondani? Hadd lássalak meg téged az igébe. Az imádságaimban én hadd legyek a másodlagos, és hadd legyél te a központi helyen. Mit is mondasz te magadról, amiért imádhatnálak, dicsérhetnélek téged? Hadd gyönyörködjek te benned. Hogy mondta a Westminsteri K.T.? Azért vagyunk, hogy őt nézzük. Ő benne gyönyörködjünk. Ő érte legyünk. Hát hadd gyönyörködjek már benned. Megfertőz, testvérek, ez a kóros egocentrizmus, ha nem látjuk és nem hisszük komolyan, amit az írás mond, hogy Isten a mindenség középpontja. És végül a harmadik dolog, testvérek, ami bekövetkezik, hogy eljön az erkölcsi züllés. Egyszerűen így lehet fogalmazni, az erkölcsi züllés. Ha az ember nem látja, hogy Isten, tőle, általa és érte van minden, akkor egyszerűen az embernek az erkölcsi színvonal egyre lejjebb száll. Egyre lejjebb száll, testvérek. Ez egy igen döbbenetes megfigyelés. Egyszerűen, ha úgymond vallásos, vagy kegyes, vagy református keresztény emberek előtt nem Isten áll a központba, az erkölcsi nívójuk, amihez szabják magukat, egyre lejjebb megy. És egyre több erkölcstelenség, bűn, vétek jelenik meg az életükbe. És ezt tűrik is, jól tűrjük. Elég körülnézni, testvérek, a mi református egyházunkban, jelenlegi formájában, hogy van, hát reméljük nem marad mindig így, meg nem is lesz már ennél rosszabb, már nem is nagyon lehet rosszabb, de jobb még azért lehet. Na, erkölcsi szempontból, hát hagy némi kívánnivalót maga után. Sajnos, joggal vádolnak bennünket, sokszor erkölcstelenségekkel, pénzhajhászással, hataloméhséggel, mit tudom én, különböző paráznasággal, iszákossággal, és a többi, és a többi. Nem kell nagyon messzire mennünk egyébként. Hogy meglássuk az erkölcstelenséget a mi saját berkeinken belül. Miért van? Mert nem látjuk, nem hiszük Istennek a központi jelentőségét, és nem hajlunk meg előtte. A dolognak már, ha messzebbről nézzük egy kicsit, talán még jobban érthető, hogy felvilágosodásról mondtam, hogy az ember tette a középpontba, Istent kisöpörte. Most a felvilágosodásnak az egyik nagy bajnoka volt Goethe. Weimarba lakott. Hát ő is sok mindent elkövetett azért, hogy Isten kikerüljön a középpontból, és az ember kerüljön oda a maga eszközeivel. Erre mi történik egy 200 évvel később? A Weimartól 6 kilométerre van a Buchenwaldi láger. A Buchenwaldi láger. A Führer biztosan értékelte ezt a szituációt. A humanizmus nagy bajnokának lakásától úgy 6 kilométerre egy megsemmisítő tábor, vagy munkatábor volt. Dicsőítsük meg az embert, ez lesz belőle, testvérek. Vegyük el Istent a középpontból, ez lesz belőle, de ez nem csak a világban van így, visszatérek az egyházunkhoz, az egyházunkban is így van. Bejön az erkölcsi leromlás, testvérek. Vissza kellene térnünk oda, testvérek, hogy mi reformátusok hisszük és valljuk, hogy Istentől, Isten által és Istenért vagyunk. És ezt nem csak úgy elméletileg tudjuk, meg értjük, vagy hisszük, hanem valóban ennek a fényében élünk. Mint Istentől, Isten által és Istenért teremtett és megváltott emberek. Na, elég különös dolog az, még erre hadd utaljak itt ezen ponton belül, külön, hogy ebben a református egyházunknak ebben a emberközpontúvá válásában nagy segítséget nyújtanak a lelkipásztorok. Valljuk meg ezt így őszintén, most én magamról is, magunkról beszélek, én is közéjük tartozom ugyanis, bár én nem akarom az emberközpontúságot erősíteni senkiben, meg a testvérekbe sem, meg magamba se, de hát sajnos sok kollégám ezt így teszi. Ez a sajnos azért van így, testvérek, mert a teológiánkon is ilyen oktatás folyik. Tehát a mi teológiánkon képzik ugye a lelkészeket, akik aztán tanítják a gyülekezeti tagokat. Most a teológián egy emberközpontú tanítást kapnak a református teológusok, akkor azokból lesznek az emberközpontú tanítást adó lelkészek. Nem mindegy, hogy mi folyik a teológián. Tőlünk ugye messze vannak ezek a teológiák, mert mi itt Újszegeden vagyunk. Szép kis hely ez, jó kis hely ez, a messze van tőlünk Debrecen, meg Budapest, meg Pápa, meg Sárospatak. Ott folynak ugye a teológiai oktatások, és hát az nem nagyon érdekel minket, hogy ott mi folyik. Pedig kellene, hogy érdekeljen. Sajnos, testvérek, egy emberközpontú tanítás folyik a teológián, és ezért aztán jönnek a lelkészek, és kezdenek fölállni, odállnak a szószékre, és kezdenek prédikálni. És miről prédikálnak? Isten dicsőségéről? A legkivételesebb esetben, testvérek. Ha a testvérek hallgatják ebből a szempontból a tévés, rádiós igehirdetéseket, ha elmennek egy másik gyülekezetbe, hallgatják az ottan szóló prédikációt, figyeljék meg, hogy az igehirdetések felolvasnak egy igét, de utána rögtön nem az igéről van szó, hanem rögtön odakanyarodnak az emberhez. És úgy nagy általánosságban el lehet mondani, hogy az emberből indul, az emberről szól, és az emberhez érkezik meg a prédikáció. Most az, hogy az a kérdés, hogy na te ember, mit éltél át a színházban, a buszon, mit éltél át a nem tudom hol, hogyan érzed magad az életben, milyen surlódásaid vannak az embertársaiddal, hogy lehetne azokat megoldani, mit tapasztalsz úgy a magad életében, meg a környezeted életében, és mit éltél át, és mit nem éltél át, és az igehirdetők legnagyobb részletestőleg űzi, forogatja, jobbra-balra, és mindig csak az emberről van szó. Nem bírnak kilépni ebből a gondolkodási rendszerből, ebből a sémából. És csak azt a gondolkodást erősítik az emberekbe, akik ott ülnek a templompadokba, amit azok kint is jól látnak, hogy minden értem van. még az Isten is értem van. Azért van, hogy segítsen a házasságomat helyrehozni. Meg azért van az Isten, hogy segítsen engem jó dolgozni, meg segítsen a pénzemet beosztani, mint egy ilyen kis segéd, aki ottan sertepertér körülöttem. Vagy Isten, aki Isten fia, Jézus, aki megáll az én szívem ajta előtt, és kopog, hogy engedjen be. És ott koporászik. Szegény nem tud bejönni, mert én nem engedem be. És én ellen tudok állni az Istennek. És én le tudom győzni a Krisztust, mert én nagyobb vagyok az Istennél. És akkor ott kérlel engem, sír, próbál meghatni engem a Krisztus, hogy ugyan már fogadj már be engem. Hát nem érted, hogy érted adtam az életemet, hogy mennyire szeretlek, hogy kitettem érted a mindenemet, és odaadtam érted az egész mindenemet, és hát próbálj már meghatódni annyira, hogy megnyisd előttem az ajtót, essen már meg a szíved rajtam. Még a sokszor testvérek még jó indulatú evangelizációkban is így jön ki, hogy az ember nagy, és akkor az Isten, vagy az Isten fia ott körülötte ottan. Nem, testvérek, ez nem református. Ki kell mondjuk? Nem református elgondolás. Ezek az igehirdetők nem református, és nem is bibliai szellembe hirdetik az igét. Elhomályosítják az emberek előtt azt, amit dicsőíteniük kellene, és föl kellene ragyogtatniuk Isten dicsőségét. Ne dőljetek be az ilyen prédikációknak soha, és az ilyen lelkészeknek. Nem jól beszélnek nektek. Hangsúlyeltolódás van bennük, egy katasztrofális hangsúlyeltolódás. Nem biblikus, amit mondanak. Az igazán biblikus igehirdető az, aki testvérek nekünk azt mondja, nézzétek az Istent, nézzétek Pált. Ő biblikus igehirdető volt. Olvassátok a levelét római keresztjének, újszegedi keresztjének. Ő tőle, ő általa és ő érte vannak mindenek. Fontos ez a tanítás. Nekünk keresztjénként is, de különösen református keresztjénként igenis fontos. Fontos ma nem csak a tanítás, hanem maga az az Isten, akiről itt szól ez a tanítás. Végül, testvérek, engedjetek meg néhány gondolatot az Isten központúságnak a következményeiről. Amikor Pál idáig ér, hogy tőle, általa és ránézve vannak mindenek, van még egy mondat. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Testvérek, ha Isten központú egy hívő ember, egy keresztjén ember, úgy, ahogy a mindenség Isten központú Isten szerint, akkor az ember eljut az Isten magasztalásához és dicsőítéséhez. Eljut oda, hogy meghajol, nem mint egy nagy ember, de mint egy nagy ember, lehet így is mondani, meghajol, porszemmé zsugorodva az élő Isten előtt, a Szent Háromság Isten előtt, az Atya, Fiú, Szentlélek előtt. Ha hisszük, hogy tőle, általa és érte van a mindenség, akkor csak egyet tehetünk, testvérek, egyet is fogunk tenni. Leroskadunk a porba. És azt mondjuk, egyedül isteni a dicsőség. Utaltam erre, Soli Deo Gloria. Odaírta Bach, a protestáns Bach minden művének a végére. Szoktam ezt emlegetni, mert ez a mű, ez Soli Deo Gloria. Isteni a dicsőség, nem az enyém. Az összes református és igaz keresztjén embertestvérek megtanulja ezt a Bibliából, még ha nem is református. Megtanulja a Bibliából. Soli Deo Gloria. A teremtésért, a megváltásért is. Nem működtem közre a teremtésbe, de a megváltásba se, hogy én döntöttem. Azért az én hitem, az én elhatározásom. Nem, testvérek, nem tudnék dönteni, elhatározni, hinni, ha ő nem adná meg azt nekem. Az én szabad akaratommal választottam, mert az embernek szabad. Nincs szabad akaratunk. Arra legalábbis, hogy a boltba vegyünk 180 forintos tejet, vagy 220 forintos tejet, abban van választásunk. De abban, hogy az Urat válasszuk, Krisztust elfogadjuk, ebben nincs választásunk. Nem tudjuk őt választani. Ha választottuk, az is tőle van. Mert minden tőle van. A legutolsó döntésünk is mellette tőle van. Igen csodálatos, testvérek, ez a dolog, hogy sok helyen kijön a Bibliából, én most hadd ne idézzek erre nézve több igét, de így, ha a saját életünkben nézünk, inkább erre figyeljünk egy picit még, azért, ha őszinték vagyunk, akkor megállapíthatjuk, hogy hát ez bizony tényleg így van, hogy minden tőle van a mi életünkben. Ha úgy elgondolkozunk egy kicsit, hogy na az a bizonyos megtérés, az is tőle volt, ha volt. Ha még nem volt, akkor ezen munkálkodik az Úr, hogy legyen. Milyen jó. Ha már megtértünk, hányszor milyen kísértéseink vannak, hogy ezt a bűnt vagy azt a bűnt kövessük el. Meg tudunk állni önerőből? Nem tudunk, én nem tudok, de testvérek se tudnak megállni, úgy hiszem. A Krisztusba kapaszkodjunk, meg tudunk állni enélkül? Nem bírunk, mert őtőle van az erő, hogy kimeneküljünk a kísértésből győzedelmesen. Jót tudunk cselekedni magunktól? Hát aki magától próbálkozik, az nem tud jót cselekedni, megmondjuk testvérek. Mi csak úgy tudunk Istennel összhangba, az ő dicsőségére cselekedni, hogyha ő a segítségünkre van. És ott áll mellettünk az ő hatalmával és nagyságával, és azt mondja, igen, adom neked, hogy élj az én dicsőségem, mert tedd azt a jót. Mint hatalmas Úr, testvérek, Isten lehajol hozzánk, kétségtelen, lehajol hozzánk és segít nekünk, de ő nem értünk van, hanem abba segít, hogy érte legyünk. Igen csodálatos dolog ez. Szolgálatokat el tudjuk végezni egyedül. Hát én tudom, hogy nem tudom elvégezni. Nem értenék semmit. Itt állnék, az beszélnék össze-vissza a testvéreknek. Az Úrtól van a megértés, a szó, a hit, minden tőle van az én életemben is, de bármilyen más szolgálatról van szó. Legyen az egy söprögetés, vagy bármi. Azt is csak az Úr segítségével tudjuk elvégezni. Hatalmas Urunk van, testvérek, és ha megértjük, hogy minden tőle, általa is érte van, akkor úgy igen, összemegyünk a szemünkben, de ő nagyjá lesz a szemünkben. És az a jó nekünk, amikor nagy Istenünk van, hatalmas Istenünk van. És akkor, amikor ezt így meggondoljuk, akkor egyszer csak tényleg úgy fölfakad a szívünkből, hogy hát övé a dicsőség mindörökké. Hát soli Deo gloria. Minden megtérésért, hitért, győzelemért, jó cselekedetért, szolgálatért, soli Deo gloria. Egyedül övé a dicsőség. Testvérek, figyeljétek meg, talán ezzel zárnám most le ezt a Nabukodonozor történetet. Ugye Nabukodonozor a babiloni birodalom feje. Hatalmas világbirodalom volt, ő a király. Kimegy sétálgatni a babiloni palota tetejére, és ott nézgelődik jobbra-balra, és megszólal, mindez tőlem, általam és értem van. Ugye? Ugyanezt, amit Pál apostol Istenről mond, hogy tőle általa és érte van a mindenség és mindenek, azt Nabukodonozor azt mondja, nem, értem, általam és tőlem van ez az egész, amit itt látok. És mi következik utána? Rögtön szózat szól a mennyből, és ezt a felfuvalkodott gőgös embert, aki magát képzelt a világ központjának, mindjárt Isten megalázza. És figyeljétek, mivé lesz ez az ember? Egy olyan elmebetegség tör rá, hogy elállatiasodik. Ki kell őt dobni a palotájából, mert megőrül, megbolondul. De olyan bolondság tör rá, hogy kinő a szőre, megnőnek a körmei, és úgy viselkedik, mint az állatok, mint az ökrök. Igen, testvérek, nagyon furcsa dolog ez, de aki magát megisteníti, azt az Isten meg fogja alázni. Mélységesen meg fogja alázni. Mind a mai napig megjárják sokan Nabukodonozor útját, úgyhogy elállatiasodnak. Sokszor, testvérek, tényleg azt látjuk a világban, hogy még az állatok se viselkednek úgy, hogy mi emberek egymással. A bestialitás, a kegyetlenség olyan méretű tud lenni közöttünk, hogy az állatok között szinte nem látunk olyat. Amikor az ember kerül saját maga fejébe és szívébe, a saját maga életének a központjába, és azt hiszi, hogy ő a nem tudom én kicsoda. Egészen addig tart Nabukodonozornak ez az elállatiasodott állapota, amíg az Isten meg nem könyörül rajta, és egyszer csak visszatér hozzám az én értelmem, ugye, mintha eddig nem lettem volna magamnál, visszatér hozzám az én értelmem, és rádöbbenek arra, hogy mekkora nagy bolond voltam én. Hogy magamat a központnak gondoltam. Hát Isten a központ. Ráébred, testvérek, az az ember, hogy ő kicsoda. És kicsoda az Isten. És ahogy ő is ráébred erre, Isten kegyelméből, rögtön megalázza magát. És Istennek adja a dicsőséget, és olvassuk a Dániel könyvének ott a legutolsó verseit, hogy milyen magasztalásba tör ki ez az eredetileg abszolút pogány király. Isten hogy fordítja meg ennek a tiszta színpogánynak a szívét, gondolkodását, testvérek? Hát Isten az, aki bennünket is meg tud fordítani. Mert különben mi is elállatiasodunk. Bestiális és kegyetlen emberekké, nőkké, férfiakká, gyerekekké tudunk válni. De ha ő előtte megalázkodunk, akkor emberekké válunk megint. Isten szíve szerint való emberekké. Igazi, református keresztjénekké. Hát adja az Úr, testvérek, nekünk, hogy fölismervén a Bibliából ezt a csodálatos üzenetet, amit Isten ad magáról, hogy ő tőle, ő általa és ő rá nézve van a mindenség, mi is el tudjuk hinni, és el tudjuk ezt fogadni, és a mi helyest ezt megtesszük. Szinte automatikusan kitör belőlünk az, hogy mert övé a dicsőség, mind örökké. És oda mondjuk a végére ezt az ámment, ami nem a végét jelenti valaminek, hanem az a megerősítést jelenti, hogy úgy van, igen, aláhúzom háromszor, mert Istené a dicsőség mindörökké. Hát munkálkodjon a szívünkbe, testvérek, ami Úrunk, ezt kívánjuk, és ezt kérjük tőle, hogy fordítson ki bennünket ebből a magunk körül forgásból, és tegyen bennünket körülötte forgó emberekké. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy nagy világosságot adtál a te drága ígédben önmagadról, akkor kijelentetted, hogy tőled, általad és érted van a mindenség. És köszönjük néked azt, Urunk, hogy ezt felismertetted a mi református eleinkkel. Köszönjük néked, hogy ők elkezdték ezt hirdetni és tanítani, és aztán utána sokan átvették tőlük. És mind a mai napig szól ez a drága bibliai igazság, hogy tőled, általad és érted van a minden, mindenség. Tőled van ebben a mindenségben minden, a legnagyobb dolgok és a legkisebb dolgok is. Hiszen te teremtetted ezt a mindenséget. Tőled van az ezernyi csoda, ami körülvesz minket. És érted van mindez, benne mi is. És köszönjük, hogy te tőled van a megváltásnak a csodája, és annak a hite is tőled van, amivel mi azt elhisszük. Tőled van, Urunk, minden. A legkisebb rezdülésünk, a legkisebb mozdulásunk, a legkisebb szolgálatunk, a legkisebb győzelmünk, minden tőled van. A te akaratod nélkül még egy hajszál se esetik le a fejünkről. Köszönjük, Urunk, hogy mindezért meghajolhatunk előtted, és dicsőíthetünk téged, a mennyei királyt, akinek minden útja igazság és kegyelem. Köszönjük te néked azt, hogy meghajolhat a szívünk, lelkünk, és áthatunk téged. Formálj bennünket olyan református keresztjénekké, akik körülötted forognak, és akik nem az ő szolgáját látják, nem a maguk szolgáját látják te benned. Akik magukat látják a te szolgádnak, Urunk. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünkben a mai tanításodat is, és add, hogy mi biblikus és teocentrikus emberekké, keresztény hívőkké válhassunk. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, betegeinket, szenvedő testvéreinket. Kérünk, hogy légy mellettük a te nagy dicsőségeddel és nagy szereteteddel. Könnyebbséget adj nekik, gyógyulást adj nekik, erőt adj nekik, de leginkább ad, hogy beléd tudjanak kapaszkodni. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk alázatosan a mi népünket is, melyben mi is beletartozunk, és melyel együtt nyögünk, és sóhajtozunk a mai napon is. Könyörülj meg, Urunk, a mi népünkön, és fordítsd a mi honfitársaink szívét is te hozzád, hogy ne magunkért élő emberek legyünk, hanem érted élő nép lehessünk. Nem elállatiasodók, nem bestiális emberek, hanem igazi emberek, téged dicsérő és téged magasztaló emberek. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi egész életünkre, és hordozz bennünket a te hatalmas tenyereden a továbbiakban is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek a következőket. Jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A adventi vásárt az idén is megtartjuk. Már vannak adventi koszorúk, lehet őket venni, vinni, és hogyha valakit még ez érdekel, akkor van dióbél is. Olcsóbban, mint máshol. Lehet azt is most venni az ünnepekre, amik közelednek hozzánk. Illetve hozni is szabad továbbra is dolgokat, ahogy eddig is szoktuk, ami már olyan, hogy szívesen odaadjuk, és a bevételével támogatjuk a gyülekezet életét, az alapítványainkat. Azt hozzá kell a testvérek, tegyük ki, aztán ha elmegy, elmegy, ha nem megy, még mindig hazavihetik. Tehát hozzanak ilyen kis dolgokat, amiket megszoktak az elmúlt években is. És aki meg venni akar, az meg menjen oda az asztalokhoz, és próbálkozzon ott, hát ha talál valami kis apróságot, amit elvihet, amit odaadhat valakinek, vagy amit magának megvehet, megvásárolhat. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy advent első vasárnapján este lesz itt közöttünk ez a teremtés zongorakoncert, amikor a teremtés történethez illő zongoraműveket ad elő Várnagy Andrea és Farkas Zsolt zongoraművész testvéreink, akik egyébként házaspár is, gyerekük is van már kettő, és nagyon kedves valakik. Hát jöjjenek a testvérek, készülődjenek erre, tehát advent első vasárnapján este 18 órakor lesz ez a kis koncertünk. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy ez a presbiter testvérekre vonatkozik, hogy lesz egy presbiteri csendes nap november 24-én Hódmezővásárhelyi csúcsban. Szeretettel hívnak és várnak oda bennünket, de nem csak presbitereket, más is nyugodtan elmehet és részt vehet ott. Végül egy ilyen rendhagyó hirdetésem is van, testvérek, mert kértek erre, hogy ha valakinek kiskutya kellene, akkor keresse Földesi András testvérünket. Van nekik jó pár. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük el. 251. énekünk. Énekeljük el az első és két utolsó versét. Meghódol lelkem, te néked nagy felség.